Az előbb felolvasott szakaszból szeretnék kiemelni Nehémiás könyve második fejezetének az elejéről. Nem szoktam szomorú lenni a király előtt, ezért így szólt hozzám a király: miért szomorú az arcod, hiszen nem vagy beteg? Nem lehet ez más, csak a szív szomorúsága. Majd megkérdezte a király, mit kívánsz, én pedig imádkoztam a mennyistenéhez. Majd ezt mondtam a királynak. Eddig a kiemelés, foglaljuk el helyünket, testvérek. A történetünk főszereplője egy fiatalember, aki Perzsia államigazgatásában egy meglehetősen magas pozícióba került, annak ellenére, hogy idegen származású. Valamikor még talán az őseit vihették el rabszolgaságba, miután leigázták az ő szülőhazáját, de ez az ember, a Nehémiás már nem ismerte a szülőhazát, nem volt róla konkrét élménye, nem látta, nem ismerte a fővárost. Valószínű, hogy a munkája nyomán, mint idegen, mégis ilyen nagy pozícióba kerülhetett. A király főpohárnoka volt. Talán kevésbé érthető ez ma, hogy ebben mi a nagy pozíció. Hát belekortyolni egy pohár borba az étkezés előtt, hát ehhez nem kell túl nagy dolog, mondhatná akárki, ez bármelyikünknek sikerülhetne. Aztán lehet, hogy valaki ki is hörpinteni az egész poharat, szegény király meg szomjas maradna. De azért gondoljunk csak bele abba, hogy ez egy bizalmi állás volt. Hát ez egy bizalmi állás volt. Miért hörpintett bele? Miért hörpintett bele a borba? Azért, hogy kiderüljön, hogy valaki meg akarta mérgezni a királyt. Olyan szinten bizalmi állás volt, hogy az egy dolog, hogy a király megbízott ebbe az emberbe, de az ember pedig annyira szerethette a királyt, hogy bevállalta azt, hogy lehet, hogy az egyik korty után valamikor holtan dől le a székről. Itt van tehát egy idegen ember, Nehémiás, aki az ősei földjét még személyesen nem látta, zsidó származású, de valószínű, hogy ott ez, abban a pozícióban, ahol ő volt, már nem számított, mert második, vagy ki tudja hányadik generációs volt, a kutatók szerint körülbelül olyan már 100 éve ekkor fogságban volt Izrael népe, tehát ez már nem is csak második generáció, akár már több is lehet, és mégis ilyen hatalmas, bizalmi állásba jutott, ami nem sikerült egy perzsa származású embernek. Vannak, akik örökké arról beszélnek, hogy mennyi fontos tennivalójuk van. Vannak, akik pedig dolgoznak. Azt gondolom, hogy nem szükséges az önreklámozása annak, aki dolgozik, és kevesebbet beszél, és valószínű ilyen ember lehetett ez a Nehémiás is. Aztán egyszer csak híreket kap otthonról. A főváros falai csupa rés, a kapui tűzbe nem emésztettek meg, az ősei sírja széthányva, senki nem figyel otthon semmire, nincs gazdája a területnek, mivel őket elvitték szolgának, ezért idegenek költöztek be az ősi hajlékokba, és ez a fiatalember, akinek fizikailag semmi köze nem volt az ősi földhöz, az anyaföldhöz, mégis valami elképzelhetetlen fájdalmat érez a szívében, amikor ezt hallja. Pedig harmadik generációs már. Mit érdekli őt, hogy, vagy mondhatnánk, vagy lehetett volna így, mit érdekli őt, hogy mi van otthon? Kit érdekel az, hogy mi van otthon? Én jól élek, bizalmi állásom van, a top 5-be benne vagyok az állami vezetők között. Hát az, hogy ez van otthon, az az ő problémájuk. Sokat gondolkoztam azon, nem olvastam fel ezt a részt, amikor hírt kap, ez az első fejezetnek a témája, de sokat gondolkoztam azon, hogy ugyan mi lehetett az, ami ennyire elszomorította ezt az embert, Nehémiást. Miért foglalkozott ő azzal, hogy mi van otthon? Miért bántotta őt, hogy mi van otthon? Miért nem mondta azt, hogy megvonja a vállát, gyerekek, ez van, ha nem tetszik, csináljatok valami mást. Valami olyan érzéshez tudnám hasonlítani, hogy miért van az, hogyha mondjuk elmész a világ szerencsésebbik felére, idézőjelben nem biztos, hogy ez valóban szerencse minden esetben. És amikor látod azt, hogy hogyan is nézhet neki mondjuk egy település, hogy hogyan is néz ki mondjuk tőlünk csak 200 kilométerre, akár a határ nyugati oldalától 100 méterre egy mondjuk egy osztrák kis település, most friss az élmény, nemrég jártunk ilyen helyeken, és az ember látja azt, hogy rendezettség van, hogy virágok vannak kiültetve, hogy odafigyelnek az emberek arra, hogy milyen a környezet és milyen a körülmény, ahol élünk, ahol a gyerekeink felnőnek, milyen képek égnek be a gyerekeink szemébe, agyába, hogy az igényesség, vagy az igénytelenség, vagy ez jó ez a nekünk, így volt apánk idejébe is, mentalitás van-e. Miért van az, hogy ott kin az emberbe annyira dolgozik az, hogy hát ez akár lehetne otthon is ilyen, nem? Hát miből állna? Egy kicsit jobb, nagyobb odafigyelés a dolgainkra. Egy kicsit kilépni a saját kis kerítésünk mögül is, azt mondani, hogy hát az utca is a miénk, a köz is a miénk. Magyarországon azt szokták mondani, hogy az utca a senkié, ezért nem is figyelünk rá. Hát hogy senkié? Szóval valami hasonló gondolat jutott eszembe, amikor Nehémiást elkezdi bántani és zavarni az, hogy otthon mi van. Pedig neki semmi köze nincs hozzá. Úgy látom, hogy azok az emberek, akik sokat dolgoznak, és a saját munkájuk, megbízhatóságuk eredményeképpen jutnak oda, ahová, azokba kialakul egy lelki érzékenység. Nem tudom máshogy mondani. Érzékenyek lesznek. Érzékenyek lesznek nem csak a környezetükre, hanem arra a helyre is, ahonnan jönnek. Pedig lehet, hogy személyesen nem is látták. Mondjam így, az anyaföldre, az otthonra, a hazámra. Itt van egy fiatal ember, aki nem látta személyesen a saját hazáját, mégis fáj neki, hogy mi van ott. Miért lehet ez? Azért, mert a kemény munkája révén előrébb jutott, és valahogy az ilyen emberek soha nem, illetve hát nyilván mindig van kivétel, de tapasztalatom szerint az ilyen emberek valahogy úgy elkezdik értékelni és helyén kezelni az életet és a világot. Valami érzékenység van a lelkükbe. Nehémiás nem csak arról beszélt folyamatosan, hogy neki milyen nagy és fontos pozíciója van. Nehémiás dolgozott. Nehémiás olyan életet élt, hogy megbízható volt. A király az életét a kezébe letette, egy idegen kezébe. Milyen tisztességes, becsületes ember lehetett. És bántotta azt, ami otthon volt. Adja Isten, hogy a mi népünk neki sok ilyen fia legyen. Aki nem nyugszik bele abba, ami van. Aki nem vonja meg a vállát, és mondja azt, hogy ez már nem az én dolgom. Tegnap éjszaka érkeztünk haza a Csillagpontról, a református ifjúsági találkozóról. Több mint 2500 fiatal volt ott, az egész Kárpát-medencéből, de még Dél-Koreától kezdve Kanadán át, a világ minden részéről voltak vendégeink. Ez alapvetően egy fiataloknak szóló, 16-35 év közti rendezvény volt, két évente szervezi meg az egyházunk. Fiataloknak szól. És olyan sokat gondolkoztunk az előkészítés alatt, hogy hogyan lehet érzékenyé tenni a fiatalokat. Hogy lehet érzékenyé tenni a hazájuk iránt például? Hogy jelentsen az valamit, hogy magyarok vagyunk. Ma már államhatár vagy országhatárok olyan légiesek. Átmegyünk anélkül, hogy bárki is megállt. Jelent valamit, hogy magyarok vagyunk? Jelent valamit, hogy hova születtünk? Jelent valamit, hogy miért pont abban a családban születtünk? Vagy mindezek véletlenek, és hát így alakult, ez van, de bármikor változtathatunk, akármin, bármin, lassan már az ember a nemén is változtathat, nem, ha éppen nem tetszik, ami van. Hogyan lehet érzékenyíteni az embereket? És a központi téma a bizalom volt. Bizalom. Mit jelent bízni? Mit jelent bízni abban, az Istenben, aki hitem szerint nem véletlenül csöppentett oda, ahol vagyok. Feladatom van, küldetésem van. És nézzétek meg, hogy mit jelent ez az aprócska szó, hogy bizalom Nehémiás életében. Az, hogy ő megbízható ember volt, az egyszer jelentett neki egy nagyon komoly pozíciót. Jólétet, kiszámíthatóságot. A bizalom hozta el ezt az életébe, hogy megbízható volt. Egyfelől. Másfelől viszont, és ide elérkezünk a történetünkhöz. Niszán hónapban történt, írja Nehémiás. Ott volt a bor előttem, fölvettem, oda nyújtottam a királyhoz, a királynak. Nem szoktam szomorú lenni, de ezek szerint az volt, ezért a király így szólt hozzám, miért szomorú az arcod, hiszen nem vagy beteg. Nem lehet ez más, csak a szív szomorúsága. Itt van ez a Nehémiás, aki betölt egy szerepet, egy pozíciót, van egy munkája, amit végez, és mégis olyan kapcsolat van a főnökével, a királlyal. A király annyira szereti és tiszteli őt, hogy észreveszi, valami baj van. Észreveszi rajta. És megkérdezi tőle, miért szomorú az arcod? Beteg nem vagy, az biztos. Milyen jó ez a mondat, egyébként nem nagyon tulajdonítunk neki jelentősége, de hát azért óriási jelentősége van, mert egy náthás főpohárnok azért nem feltétlenül megfelelő ember a királyi udvarba. Hát arra roppantul figyeltek, hogy a főpohárnok, ha valaki, akkor ő aztán egészséges legyen. A legjobb ételeket kapta, a legjobb körülmények között élt. Hát a király élete múlott rajta. A király tehát biztos volt benne, hogy Nehémiás nem beteg. Nem lehet ez más, csak a szív szomorúsága. Olyan szép ez a mondat. Nem lehet ez más, csak a szív szomorúsága. És tudjátok, azt látom és azt tapasztalom, hogy az az ember, aki a helyén van, az az ember, akinek az az egyensúly megvan az életében, amikor lelkileg is és testileg is rendben van, akkor gyakorlatilag ott van minden, az ő arcán, az életén, a mozdulatain. És mivel olyan emberek veszik körül, akik szeretik őt, akik megbíznak benne, ezért mindig fog találni egy olyan embert, aki megkérdezi, mi a baj? Mi a baj? Óriási ez a párbeszéd a király és a beosztottja között. Hát mit érdekelni a királyt, vagy miért kéne érdekelni a királyt, hogy mi a baj az egyik munkavállalónak? Tedd a dolgod és kész. De Nehémiás olyan ember volt, olyan harmóniában volt, olyan megbízható volt, hogy olyan emberek vették körül, akik megkérdezték tőle, hogy mi a bajod. Milyen emberek vesznek körül téged? Milyen emberek között forogsz? Észreveszik, ha bajod van? Vannak olyan emberek körülötted, akit a saját megbízhatóságoddal szereztél barátnak, és ezért érdekli, hogy mi van veled. Nem csak egy száraz üzleti kapcsolat, vagy nem csak valami érdekkapcsolat, hanem valóban érdekli, hogy mi van veled. Ismeri az arcod vonásait. Le tudja olvasni az arcodról, hogy mi bajod van. Én azt gondolom, nem lehet élni ilyen emberek nélkül. Meg lehet próbálni, de az is ott lesz az ember arcán. A sikertelenség, a csalódottság és a magány. Nehémiás olyan ember volt, hogy ott volt az arcán a fájdalom és a szomorúság. És rögtön volt olyan ember, aki megkérdezte tőle, mi baj van. És egy-egy ilyen mondat a mélységben és a nehézségben életet menthet. Életet menthet. Ha van olyan ember, akinek fontos vagy, akinek számítasz, aki bízik benned, aki meg tudja kérdezni, hogy mi baj van, mibe segítsek. Látom, hogy ez nem valami betegség, látom, hogy ez sokkal mélyebbről jövő szomorúság. Miben segíthetek? Van egy nagyon szép mondat a folytatásban. Azt mondja Nehémiás, én akkor nagyon megijedtem, és ezt mondtam a királynak, hogy ne volna szomorú az arcom, hiszen az a város, ahol őseim sírja van, rommá lett, és kapuit tűz emésztette meg. Ez a kis gondolat, hogy én nagyon megijedtem ekkor. Miért? Vagy mitől? Mitől ijedt meg? Hát attól ijedt meg valószínű, hogy ennyire lerí róla, hogy valami baj van. Ennyire lerí az, hogy valami fájdalom van, ami nem fizikai, hanem sokkal mélyebb annál, És a király akár nyugodtan következtethetne arra, hogy esetleg nem vagyok elégedett a munkámmal, a feltételekkel, a fizetésemmel, vagy valami bajom van, és mit tudom én, otthon, a családban, bármi, ki tudja. Ergo, nem tudom jól végezni a munkámat. De azt gondolom, hogy a király ennél sokkal jobban szerette Nehémiást. Sokkal jobban szerette. És akkor Nehémiás vesz egy nagy levegőt, és elmondja, ez a bajom, királyom. Fáj a szívem, a hazám miatt, ahol születtem, ahol az őseim születtek, ahol az őseim sírjai vannak. Fáj a szívem, és olyan jó lenne, ha valamit tehetnék a hazámért, ahonnan jövök, ahonnan származom, amelyiknek a földjéből termett búza táplálta az őseimet. És ott van bennem is, a génjeimben, a véremben, nem tudom kiszakítani, és nem tudom azt megtenni, hogy nem érdekel, és legyintek egyet. Pedig milyen sokan meg tudják ezt tenni ma is. És hogyha az ember körül olyan emberek vannak, akik megbíznak bennem, mert megbízható, akkor ezek az emberek föl fogják ajánlani a segítséget az ilyen helyzetekben. És a király megkérdezi, mit kívánsz tehát? És most jön a csúcspont. Ezt olvassuk. A király megkérdezte tőlem, mit kívánsz tehát, én pedig imádkoztam a menny Istenéhez. Ezt ne úgy képzeljétek el, hogy Nehémiás időt kért, hazaszaladt, egy negyed órán keresztül imádkozott, majd visszajött, és akkor mondta el, ez a másodperc töredéke volt. Vagy kettő másodperc, teljesen mindegy. De ez csak egy gondolat szikra volt, egy gondolat foszlány, egy fohász. És elmondta, hogy mit kíván. Gyakorlatilag az jutott eszembe erről, amikor az ember az Isten jelenlétében él, akkor nincs mindig ideje arra, hogy nagy imádságokat elmondjon. Egy nehézség vagy egy hirtelen támad baj esetén. Akkor nincs ideje arra, hogy elvégezze a szertartásokat, elszaladjon templomba, elénekeljen pár éneket, elmondja az úri imádságot. Amikor az ember az Isten jelenlétében, akkor erég egy szikra is, egy másodperc, egy töredék, egy oda gondolás az Istenre. De érted, hogy ehhez is bizalom kell. Nehémiás ekkor is itt bízott és hitt abban, hogy elég lesz ez az egy másodperc is. Mert ő olyan kapcsolatban volt a menny Istenével, hogy tudta, hogy érezte, hogy ez is elég. Ő ebből is tudni fogja, hogy mi az ő baja igazából, hogy mihez kér most erőt. Honnan tudhatta ezt? Onnan, hogy nem csak Nehémiásban bíztak, de ő is bízott az Istenben. A bizalom. Bízni Istenben. Az egyik esti előadásban hangzott el a Csillagponton egy nagyon szép gondolat. Az előadó egyik budapesti lelkész angyali körnek nevezte a bizalom kapcsán. Angyali kör. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az ember az élete egy adott pontján, teljesen mindegy, hogy milyen megfontolásból, milyen háttérből, lehet ez egy nehézség, lehet ez egy öröm, teljesen mindegy, egyszerűen csak rábízza az életét Istenre. Ez a bizalom még nagyon törékeny bizalom. Nem tudjuk, hogy úgy lesz-e, ahogy én azt remélem. Amikor ez az aktus megtörténik, hogy az ember az Isten rábízza magát, megtapasztalja azt, hogy Isten megbízható, hogy az ő ígéretei igazak, hogy ő tényleg megment, hogy ő nem csak egy könyvbe lévő mese, akit fölteszünk a polcra, és akkor néha levesszük, hanem egy élő, igaz valaki. És ez a megtapasztalás elmélyíti a bizalmat, és az elmélyített bizalom egyre nagyobb dolgokra tesz képessé engem, egyre merészebb dolgokra idézőjelbe, majd ebbe az egyre merészebb dolgokba is megtapasztalom az ő kegyelmét, az ő igazságát, és így mélyül az ember hit. Te, és így lesz képes egyre nagyobb dolgokra. De ez a spirál, ez fölfele megy. Egyre mélyebbre a bizalom Istenben. Van ennek egy ellentéte. Sajnos sokszor vagy többször azt szoktuk használni. Az ördögi kör, ugye? Ami pedig lehúz, ami leszív, ami kiveszi az energiát belőled. Nem, ez egy angyali kör. És annyira tetszik ez a gondolat. A bizalom az ezt jelenti. aprócska, törékeny kis bizalommal ráhelyezem magam az Istenre. Majd megtapasztalom, hogy ő igaz, a bizalmam mélyül, ezért egyre nagyobb dolgokba merem rábízni magam. Megtapasztalom, hogy ő igaz, egyre nagyobb dolgok, és a kör végtelen. Én azt hiszem, Nehémiás is egy ilyen ember volt. Annyira tökéletesen bízott az Istenben, hogy elég volt csak egy másodperc. Ott volt az Isten az ő emlékében, az ő jelenjében, az ő holnapjában. Adj erőt, Uram! Lehet, hogy csak ennyit mondott. Mert amit kért, az nem semmi. Gyakorlatilag fizetés nélküli szabadságra akart menni, vagy nem tudom, hogy neveznénk ezt ma. De minden esetre abban az időben Perzsiából eljutni Júdeába, hát az nem egy két órás repülőút volt. Hónapok, hanem évek. És ráadásul mihez kellett az erő? Mihez kellett az erő? Mihez kellett ez a fohászkodás, amit ő egy pillanat alatt megtett? Azt mondtam, ha jónak látja a király, és méltónak tartod rá szolgádat, akkor küldj el engem Júdeába, abba a városba, ahol őseim sírja van, hogy felépítsem azt. Manapság Jeruzsálembe szerveznek utakat turisták számára. Én is kapom állandóan e-mailbe az ilyen jobbnál jobb ajánlatokat, hogy lehet menni, és megnézni az egykori dicsőségét a városnak, megnézni azt, ahogy Jézus járt azokon az utakon, fantasztikus dolog lehet egyébként. Aztán az is nagyon népszerű dolog a katasztrófa turizmus. Valahol van valami baj, és az emberek oda özönlenek, és tátott szájjal bámulnak, és nézik. Autópályán lehet tapasztalni, hogy emberek azért fékeznek le, okozva ezzel vészhelyzetet, hogy tudjanak bámészkodni, hogyha egy koccanás vagy bármi van. Mi emberek ilyenek vagyunk, mi úgy szeretünk a másik problémáján mélázgatni, örülve, hogy nem velünk van a gond. Szóval sokféle turizmus van, és sokféle okból utazik az ember. De itt Nehémiás kimondott egy szót, hogy felépítsem a romokat. Ő építeni indult. Ő újjáteremteni indult. És ez nem csak a gondolata mélyén volt, és kínosan figyelt arra, hogy jaj, csak ki ne mondjam, hogy ez az igazi célom, mert mi van, ha nem sikerül, és akkor ciki lesz, és úgy kell majd visszakullognom. Hányszor van ilyen az ember élete, hogy van egy tervem, ez egy szándékom, de nem merem kimondani még az Istennek sem, mert mi van, ha nem jön be? Kimondta. Ott mindenki előtt, a király előtt. El akarok menni és felépíteni. Azt se tudom, hogy kell oda menni. Nem ismerem az utat, nem ismerem az embereket. Nincs emlékem róla. De mivel a hazám és szeretem, fel akarom építeni. Ezt jelenti a bizalom Istenbe. Hogy az ember kész tevékeny életet élni. Nem csak oda menni, csinálni pár fotót, megállapítani, hogy hát ez tényleg nagyon romos, aztán visszamegyünk. Tetre késznek lenni. Bízni az Isten erejében. Hogy még nem tudom, hogy, de sikerülni fog. Hát ebben nagy példa számunkra Nehémiás. Vannak, akik örökké arról beszélnek, hogy mennyi fontos tennivalójuk van. Hát hagyjuk, hogy a végzett munka beszéljen helyettünk. Nem szükséges a nagy önreklámozás. Menj, bíz, dolgozz. És a munkád eredménye mindent el fog rólad mondani. Így legyen. Amen.